Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 173. énekünk első két versét énekeljük. Így kezdődik, mely igen jó az Úr Istent dicsérni.
Mely igen jó az Úr Isten dicsérni, felségednek én, Uram, énekelni, szent nevedet dicsérvén magasztalni, és mindenütt e világon hirdetni. Jókor reggel irgalmadat hirdetni, igazságodról éjjel gondolkodni, hegedűvel, orgonával zengetni. Minden éneklő szerszámmal tisztelni.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket. A gyászoló családdal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztak szerettei, Bábi Károlyné, Mázor Borbála, életének 97. évében elhunyt testvérünktől. A gyászoló család számára Szentlélek vigasztalását kérjük. Szerdai bibliaóránkat a késői világosságra és a melegre való tekintettel a nyári időszakban este 6 órakor tartjuk. Mindenkit szeretettel várunk, szerdánként este 6 órakor a bibliaóránkra. A nyári időszakban az utolsó mamakört június 30-án, most pénteken tartjuk, 10:30-tól. Júliustól egyelőre szünetelnek a baba-mamakör foglalkozásai. A Gergely család, gyülekezetünk kedves tagjai vidékre költöztek, szeretettel hívtak meg mindnyájunkat, egy kis kirándulással egybekötött vendéglátásra magukhoz, július 8-án szombatra. Kérjük, aki velünk tud tartani, az jelezze a hivatalban. Augusztus 14-e és 18-a közt, hétfőtől péntekig tartjuk a Kazinci iskolában napközis hittantáborunkat, várjuk a gyermekek jelentkezését az adatlap kitöltésével és az előleg befizetésével. Gyülekezetünk beosztott lelkésze ma a soroksári gyülekezetben helyettesíti a szabadságra ment lelkipásztort. Most folytassuk a megkezdett dicséretet, a 173. énekünk harmadik versétől énekeljük végig, csudaképpen én vigasztalást vészek, így kezdődik.
Csudaképpen én vigasztalást viszek, cselekedet idre, hogyha tekintek, kezeidnek munkájában örvendek. Teremtőmnek, megváltómnak éneklek. Az esztelen ember ezt nem ismeri. A hitetlen bolond ember nem érti, kinek rólad nincs igaz ismereti. Szent fiadban, mert nincs hite ő neki.
Hallgassuk meg Isten igéjét. Lukács evangéliumából két helyről, a 7. és a 9. fejezetekből olvasok. Először a 7. fejezet 18-tól 23-ig terjedő versét. Jánosnak mindezt hírül vitték a tanítványai. Ő pedig magához hívott kettőt a tanítványai közül, és elküldte őket az Úrhoz ezzel a kérdéssel: te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Amikor azért a férfiak odaérkeztek, azt mondták: keresztelő János küldött minket hozzád ezzel a kérdéssel, te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Abban az órában pedig sokakat gyógyított meg Jézus betegségekből, különféle bajokból, gonosz lelkektől, és sok vaknak adta vissza szemevilágát. És Jézus így válaszolt nekik: menjetek, és adjátok hírül Jánosnak, amiket láttatok és hallottatok, hogy a vakok visszanyerik látásukat, a sánták járnak, a leprások megtisztulnak, a süketek hallanak, a halottak feltámadnak, a szennyeknek az evangélium hirdettetik. Boldog, aki nem botránkozik meg bennem. És a másik, a 9. fejezet 18. versétől a 22-ig. Egyszer, amikor magában imádkozott Jézus, vele voltak a tanítványok, és megkérdezte őket: kinek mond engem a sokság? Ők így válaszoltak: keresztelő Jánosnak, de némelyek Illésnek, némelyek pedig azt mondják, hogy a régi proféták közül támad fel valamelyik. Akkor azt kérdezte tőlük: és ti kinek mondotok engem? Péter pedig így felelt: az Isten Krisztusának. Ő pedig rájuk parancsolt, hogy ezt senkinek sem mondják. Majd azt mondta, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie, el kell vetetnie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Isten áldja meg szívünkben igéjét, hogy a mai napon se csak a fülünk ígérjen, hanem a szívünkkel megértsük, befogadjuk, és gyümölcsöt teremtsen bennünk. Most helyünkről fölkelve imádkozzunk ezért. Köszönjük, édesatyánk, hogy jöhetünk ide a templomba. Köszönjük, hogy megenyhítetted a nagy hőséget, és felfrissülhetünk, de köszönjük, hogy a lelkünknek is készítesz enyhülést, sokféle tennivalónk között, sokféle kétségünk és szomorúságunk között. Kérünk téged, te adj nekünk bátorítást és vigasztalást. Kérünk különösen gyászoló testvéreinkért, nem csak az itt gyülekezetünkben eltemetett testvérünk hozzátartozójáért, de azokért is, akik gyászolnak most testvéreket, akit messzi a szülőfalujukban temettek el. Kérünk, adj vigasztalás nekik. Kérünk, áld meg azt a messzi szülőfalut és az ottani gyülekezetet. Kérünk, hogy légy velünk. Kérünk, hogy segíts és készíts fel a hétköznapok terheire, szomorúságaira, kétségeire, feladataira. Kérünk a Te szent lelkedért, a Te bátorításodra, jelenlétedre van szükségünk. Légy velünk az igében is és az úrvacsorában is, és az egész Isten tiszteleten. Jézus Krisztusért, ami megváltókért. Amen. Készüljünk az ige hirdetés hallgatására. Az 546. énekünket énekelve, adj Úristen nékünk szent lelket. Mind a négy versét énekeljük. A samáriai asszony történetéből, amit körülbelül egy hónapja abba hagytunk. János evangélium a 4. fejezete 25. és 26. verseit. Azt mondta Jézusnak az asszony, tudom, hogy Messiás jön, akit Krisztusnak neveznek, és amikor ő eljön, mindent megjelent nekünk. Jézus azt válaszolta, én vagyok az, aki veled beszélek. Foglaljuk el helyünket. A samáriai asszony történetében ennyi a befejezés. Az utolsó két mondat, ez egy hatalmas kijelentés. Az asszony arról beszél, hogy mi az, ami mélyen ott a szíve mélyén él, mint várakozás, mint hit. A Messiásról beszél. Megpendíti ezt, hogy tudja, hogy Messiás jön erre a világra, és Jézus pedig kijelenti magát, hogy én vagyok az, aki veled beszélek. Itt véget is ér a beszélgetés, mert a legfontosabb megtörtént. Ezelőtt az asszony előtt kinyílt a menny, és csodálatos öröm tölthette el, és szaladt, és elfeledkezett a korsójáról, amit kihozott, ott hagyta és futott be a faluba, elfeledkezett arról is, hogy ő tulajdonképpen szégyenében bújdosik a többiek elől, olyan nagy öröm töltötte el, hogy ezt mindenkivel meg kellett osztania, hogy eljött a Mesiás, és velem szóba állt. És velem állt szóba pont ebből a faluból. A Mesiás, és hozzá van téve, tudom, hogy Mesiás jön, akit Krisztusnak neveznek, ez valószínű magyarázatul van hozzá téve itt a Bibliában, a János, aki írta az evangéliumot, ugyanis a Krisztus szó ugyanazt jelenti, mint a Másiach szó, csak a Krisztus szó az görögül van, a Másiach szó meg arám nyelven, ószíriai nyelven, Messiást jelent, mind a kettő, vagyis felkentett, a magyar jelentése ez a mind a két szónak, a görög szónak, hogy Krisztus, és a ószír szónak, hogy Másiach, mind a kettőnek felkent ez az értelme. Ebben a történetben nagyon figyelemre méltó, itt a második felében, hogy az asszony előhoz vallási kérdéseket, amiket nem tud, nem tudja rá a választ. Bizonytalan benne, hogy hol kell imádni az Istent. Hiszen ez egy vita téma volt a zsidók és a samáriaiak között. Másik templomban imádták az Istent. Nagyon egyszerű a megoldás, mert a vitára, mert Mózes 5. könyvében ott van, hogy majd, amikor belégy az ígéret földjére, akkor csak azon az egy helyen imádhatod az Istent, amit majd én megmutatok neked. És ez volt Jeruzsálem. Az asszony mégsem volt ebben bizonyos, illetve hát a tulajdonképpen a saját tanult hitében volt bizonytalan, mert ő neki azt tanították, hogy nem Jeruzsálemben, hanem itt a Garizim hegyén kell imádni az Istent. És ebben bizonytalan volt, mert ez egy külső dolog volt számára, hogy hol kell imádni az Istent. És valahol a szíve mélyén azt érezte, amit Jézus meg is erősített benne, hogy a szívedben kell imádni. Hogy itt belül, és akkor lényegtelen, másodlagos kérdés, hogy kívül milyen szertartásokat csinálsz, és hol imádod az Isten. De volt egy olyan kérdés, amiben nem bizonytalan volt, hanem biztos volt. Noha ez is a zsidók hitéhez tartozott, amit a samáriaiak nem követtek teljesen, maradék nélkül. És a zsidók vallották, hogy hozzájön el a Mesiás. És a samáriaiak ebből mint egy kivutak rekesztve, de ez az asszony érezte a szívében, hogy ez nagyon nagy örömhír és boldogság, és hogy erre neki szüksége van. Mert ezt mondta, hogy tudom, hogy Messiás jön. Nem azt mondta, hogy ti ezt mondjátok, mi ezt mondjuk, mint a templomra, hogy melyik templomba kell imádni, hanem azt mondta, tudom, hogy Messiás jön. Miért is volt ebben ilyen bizonyos? Mert a szívébe érezte a hiányt. A Messiás, az Ószövetségen végig vonuló vágyakozás először kimondatlanul, az első évezredekben még nem mondják ki, hogy kire is várnak, és aztán a végén már ott áll előttük ez a szó, hogy a felkent. Valaki, aki teljesen az Istentől jön. valaki, aki a mindenható Isten tisztán képviseli nekünk. Akiben tulajdonképpen a mindenható Isten jön el közé. Ez miért volt ilyen fontos? Mert érezték az életüknek az zűrzavarát. Ez az asszony különösen érezte a saját életének az zűrzavarát, hiszen Jézus mint egy fejére is olvassa, de nagyon finoman, hogy igen, igazat mondtál, hogy nincs férjem, mert 5 férjed volt. És ez, akivel most élsz, az már nem is férjed. Érezte az asszony az életének az űrzavarát, hogy én másképp szeretnék tulajdonképpen élni. Én boldog családi körben szeretnék élni. Én szeretett közösségben szeretnék élni, és ez nekem nem adatott meg. És ez egy nagyon nagy hiány bennem. Milyen jó, hogy elgyönni. Mindenható Isten, hogy rendet teremtse. Hogy nekem is megadja mindazt, amire én itt belülről vágyom. Vagy érezte ez a samáriai asszony, hogy nincs rend ebben a falu közösségben sem. Hiszen itt vagyunk, és engem kiközösítettek. Nem kérdezték, hogy miért volt ennyi férjem. Miért próbálkoztam mindig újra meg újra, csak egyszerűen megvettetek, és kiközösítettek, és lenéztek. Milyen igazságtalanok tudnak lenni a közösségek. Hátunk mögött összesúgnak, és lenéznek, mert úgy gondolják, hogy így leszek nagy. Én akkor valaki példaszerű valakinek gondolhatom magam, ahhoz az emberhez képest. És akkor az az ember már nem is ember, csak ugródeszka, akihez képest kiderül, hogy én mennyivel jobb vagyok nála. Érezte ez az asszony, hogy a magam környezetében sincs rendben minden. Ott is hiány van. És igen, kell, hogy eljöjjön a mindenható Isten közénk, igazságot tegyen, és felszabadítsa az kiközösítetteket, elnyomottakat, és igaz hitet adjon ezeknek a képmutatóknak a szívébe is. És azt is érezte az asszony, hogy ebben a világban nincs rend. Mert hiszen azon vitatkozunk, hogy most hol kell imádni az Istent, ki a jobb hívő. És közben egymással harcolunk, és egymást nézzük le, és nem az a lényeg, hogy igazán és szívből imádjuk az Istent, hanem az a lényeg, hogy jobban imádjuk, mint az a másik. És nincs ebben a világban sem rend. Az emberek nem értik az Istent, hogy ő szeretetet akar iránta is, és az emberiség iránt is. Együtt tudunk érezni, azt gondolom, ezzel az asszonnyal. Hányszor érezzük mi is, hogy a lelkünkben sincs rend, olyan, amit szeretnénk. Küllöttünk, a szűkebb környezetünkben sincs rend. És ebben az egész világban sincs rend. Halljuk a híreket. Háborúról, különböző furcsa álláspontokról is nem kell részletezni. Nincs rend ebben a világban, és talán ezért igazat adunk ennek az asszonynak, és érezzük, hogy igen. Mesiás kell, hogy eljöjjön. El kell, hogy jöjjön maga a mindenható Isten közénk, hogy rendteremtsen. Hát mit tanulhatunk akkor ettől az asszonytól, ennek a hitéből, amit megerősít Jézus Krisztus? Ezt nézzük röviden sorra, hogy legyünk ennek az asszony hitének a részesei. Mi is tudjuk, hogy Messiás jön, sőt, eljött, ugye, ahogy az asszony megtudta ezt Jézustól. Először is azt tudhatjuk meg ebből, hogy Messiás jött erre a világra, hogy maga a mindenható Isten eljött, hogy rendet tegyen köztünk. Egy olyan igaz küldöttet küldött Jézus személyében, akiben ő jelent meg köztünk. Akinek a szava teljesen azonos az Isten gondolatával. Akiben az Isten cselekedett, és az Isten gyógyította meg a betegeket, az Isten bocsátotta meg a bűnöket, az Isten támasztotta föl a halottakat, mert ilyen az Isten, mint az, aki eljött közénk, a Messiás. Először is azt jelenti, hogy nem céltalan zűrzavar az életünk. Hogy jól érezzük, hogy kell a rend. Hogy lehet a reménységünk és célunk, hogy meggyógyuljon a mi lelkünk. Hogy amikor fájdalmakban vagyunk, hogy elvesztettük a szerettünket, hogy betegségek kínoznak minket, tudhatjuk, hogy de van rend. Az Isten eljön közénk és célt mutat, és rendet teremt. Most zűrzavar van ebben a világban, mert sok mindent kell megszoknunk, megtanulnunk, sok mindenben kell helytállnunk és próbákat kiállnunk, de eljön a Messiás, az Isten közénk jön az ő személyében is rendet teremt. És a közösségeinkben is rendet teremt, és ezen az egész világon is rendet fog teremteni. Ez egy nagyon nagy vigasztalás. Nem csoda, hogy ez az asszony, amikor ezt meghallotta, hogy nem csak ő hiszi ott a szíve mélyén, hanem ez megtörtént, akkor teljesen átértékelődött az egész élete. A másik dolog, ami nagyon fontos ebben, hogy a Messiásnak van neve. Egy konkrét személy, akiben eljött közénk az Isten, és ez Jézus Krisztus. Ugye a Krisztus az egy méltóság név, amit miután felismerték, hogy ő a felkent, a Messiás, rá ragasztottak az emberek a názáreti Jézusra. Felismerték, hogy ő a Krisztus, a Messiás, a felkent. Erről a felkentről röviden, hogy az Ószövetségben várták az igazi profétát. Mert Isten küldött üzeneteket az ő szent emberein keresztül, de ezek a szent emberek sem voltak teljesen méltók az Istenhez, és ezért ő nekik se jelenthette ki teljesen magát, csak részleteket, egyes üzeneteket, de várták azt a prófétát, aki igazán le tudja festeni nekünk, hogy milyen az Isten. És ugye Jézus Krisztus ez volt, aki az életével ábrázolta ki, hogy milyen az Isten. Ahogyan lehajolt a kivetettekhez, a szenvedőkhöz, ahogyan a kezét nyújtotta és megfogta őket, szeretettel, fölemelte, meggyógyította, megbocsátotta a bűneiket. És ahogyan meghalt a kereszten, a bűneinkre lehessen bocsánat, ez maga az Isten volt. Őt ábrázolta ki előttünk kézzelfoghatóan. Jézus Krisztus volt, akiben három dolog is egyesült teljesen, akiben beteljesedtek az ószövetségi jelek. Az ószövetségben elszórtan ott voltak bizonyos mondatok, fura mondatok, amik előre mutattak a messiásra. Hogy Betlehemből jön, abból a faluból, ahonnan Dávid király származott, ott van az ószövetségben. Hogy majd gyógyítani fog, süketeket hallóvá tenni, bénákat járóvá tenni, ez is ott van az Ószövetségben. Hogy majd meg fogják ölni, kiirtani a népe közül, ez is ott van. Hogy a saját életét adja áldozatul, értünk, ez is ott van. És hogy föl fog támadni a halálból, ez ott van. Sőt, részletek is ott vannak, hogy a ruháin megosztoznak, és a köntösére sorsot vetnek. És ilyen apró részletek is, és ezek mind-mind Jézus Krisztusban megvalósultak. Tehát a jelek ott voltak. A másik dolog, ott volt a tudat. Tehát, hogy Jézus Krisztus tényleg messiásnak tudta magát. Az Isten fiának, az Isten küldöttjének. Ott van a sok-sok megnyilatkozása az Új Szövetségben. Minden egyes megnyilatkozása arról szólt, hogy én és az Atya egy vagyunk. Az én Atyám, az Isten. Aki engem látott, látta az Atyát. Megbocsátattak neked a te bűneid, mondta, és értették, és megbotránkoztak, hogy ki ez, hogy megbocsátja a bűnöket. Hát Isten bocsáthatja meg. Hát a messiási tudat is ott volt benne. Csak a jelek. És harmadszor ott volt, amit már mondtam, az ő személyisége. Amelyik egyértelműen az Isten szeretetét sugározta. Még egyértelműen más volt, mint bárki a világon, és abban volt több, hogy csodálatos, igazságos, szeretetteljes valaki volt, olyan, amilyennek csak el lehet képzelni az Istent. Hát Jézus Krisztusban jött el az Isten közénk a földre, mint az igazi felkent küldött a próféta, aztán várták, hogy jöjjön el egy olyan igazi pap, akinek már nem kell saját magáért bemutatni áldozatot, mert tiszta és tökéletes, hanem bemutathatja az életével az áldozatot a mi bűneinkért véglegesen. És várták a igazi királyt, akinek soha nem maga felé hajlik a keze, aki soha nem uralkodni akar az embereken, és soha nem kizsákmányolni az embereket, hanem értük adja az életét, mint a jó pásztor. Jézus Krisztus személyében eljött. A messiás, a felkent próféta, király és főpap. Tudjuk-e, hogy Jézus Krisztus egy csodálatos és különleges név, akiben az Isten jött el közénk, ő a messiás. És még egy harmadik dolog is nagyon fontos, hogy ezzel nem jött el a világ vége. A samáriai asszonynak bemutatkozott Jézus, hogy én vagyok a messiás, és folytatódott az élet tovább. Mert ő egy folyamatot indított el. ezen a világon. Tehát azzal, hogy ő eljött, mint Messiás, azzal nem lett vége a világnak, hanem még inkább várakozó állásponton lehetünk. Mert azt mondja, mint egy a Biblia, hogy foglalót, előleget kaptunk abból, ami majd az Isten országában kiteljesedik. Foglalót, előleget kaptunk abból, hogy igen, érdemes várni. Lesz egy csodálatos cél, ahol mindnyájan örvendezhetünk, és mindnyájan békességben és igazságban lehetünk együtt, és ezt kezdte el munkálni a Messiás. Meghalt először is a lelkünk gyógyulására a bűneinkért. És elkezdte gyógyítani az embereket. És még ma is az embereknek csak egy része gyógyult meg. Még ma is sok a békétlen ember, aki nem találja a Messiást és benne a megoldást. Mert a Messiás csak egy folyamatot indított meg ebben a világban, és a mi szívünkben megerősítette a várakozást, hogy igen, jó, amire várakoztok, és meg is kezdődött ennek a munkálása, és várakozzatok kitartóan. És ezt a világot, és a környezetünket is rajtunk keresztül, meggyógyult lelkeken, meggyógyult embereken keresztül akarja még jobban meggyógyítani. És ez a folyamat tart évezredek óta. De, és ez a negyedik gondolat még, hogy ez nem azt jelenti, amit zsidó testvéreink mondanak, hangsúlyoznak sokszor, hogy hát, igen, sok minden arra mutat, hogy Jézus valóban beteljesített sok mindent az Ószövetség jövendőléseiből, de nem mindent. Ez így igaz. De aztán így folytatják, hogy hát akkor még várakozó állásponton vagyunk, majd meglátjuk, hogy ő lesz-e a Messiás. És megvalósul-e a többi is. Vagy valaki azt mondja, hogy hát nem ő volt a Messiás, mert a többi is meg van írva az Ószövetségben. Nem értünk egyet velük. Jézus Krisztus a Messiás, ő az, aki eljött és elkezdte megvalósítani, és azt mondják, mi az, hogy nem fejezte be? Hát nem fejezte be, még él. És élni fog örökkön örökké. És köztünk van is munkálkodik. Azt mondta, hogy azért megyek el fizikailag, hogy lelkileg itt maradjak veletek. A szent lelkem, a vigasztaló által, hogy munkálkodjak bennetek, hogy bárki közületek minden időben segítségül tudjon hívni engem, itt maradok közöttetek a szent lelkem által. Én vagyok az, aki veled beszélek, mondja Jézus a samáriai asszonynak. És az a csodálatos, hogy nekünk is ezt mondja. Én vagyok a Messiás, aki veled beszélek. Akár az ige hirdetés gyarló dadogó mondataink keresztül is, én vagyok az, aki veled beszélek, aki megváltottalak, aki meg akarlak gyógyítani, aki rajtad keresztül a környezetedet meg akarja gyógyítani, és aki az egész világot helyre akarja állítani és megerősíteni, hogy egy megújult világ legyen, az Isten országa, ahol megvalósul. Én vagyok az, aki veled beszélek. Az Isten beszél Jézus Krisztuson, a Messiáson keresztül, most is a Szentlélek által, nem csak az igehirdetésben, de az úrvacsorában is, amikor egy falat kenyeret kapunk, egy korty bort, beszél nekünk, hogy én kiosztottam az életemet. Te érted. Hogy legyen miből újat kezdened. Hogy legyen miből bűnbocsánatot tapasztalnod. Hogy legyen miből reménységed. Érted, adtam az életemet a kereszten, és most kiosztom neked a kenyeret, amiben emlékezhetsz erre. Hogy érted is haltam, és a bort, hogy érted is folyt az én vérem. Tudom, hogy Mesiás jön, elmondhatjuk-e mi is ezzel az asszonnyal? Tudom, hogy Mesiás jön. Reménység gyúlt-e a szívünkben? Táplálja-e a Szent Lélek ezt a reménységet? És mondhatja-e, hogy nekünk is, hogy én vagyok az, mondja Jézus, aki veled beszélek. Bárcsak így lenne mindnyájunk életében. Amen. Készüljünk az úrvacsorára úgy, hogy énekeljük figyelmesen az úrvacsorai énekünket, a 358. éneket, a jól ismert dallamra, a 23. Zsoltár dallamára. Az Úr én nékem, hűséges vezérem. Hallgassátok meg, hogy hogyan bízta ránk az Úr Jézus Krisztus az úrvacsorát Pál apostol korintusi első leveléből. Ezt mondja az apostol, mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondotta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti éretek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vettem, miután vacsoráltak, ezt mondván: e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg visszajön. Intést is fűz mindezekhez az apostol, hogy vizsgáljuk meg magunkat, hogy nehogy csak kenyeret és bort vegyünk, hanem tudjunk emlékezni arra, amit ez jelent, Jézus Krisztus értünk adott életére. Imádságban, ki-ki önmagában készüljünk az Úrasztalához, adja hálát Jézus Krisztus áldozatáért, és kérje az ő jelenlétét, segítségét a mindennapjaira. És kérjen bocsánatot elrontott dolgaira. A csendes imádság után majd közösen mondjuk el a 51. Zsoltár verseit imádságképpen. Imádkozzunk együtt is. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te arcod elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőle. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Miután imádságban tettünk vallást bűneinkről, most hitünket is valljuk meg, helyünkről fölkelve az apostoli hitvallás szavaiban. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Egyházunk rendje szerint feleljetek a kérdésekre, meggyőződésetek szerint hallható szóval. Azt kérdezem először, hiszitek-e, hogyha Isten nem könyörült volna meg rajtunk, mindannyian elvesztünk volna bűneinkben? Hiszem és vallom. Hiszitek-e, valljátok-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, elveszen, hanem örök élete legyen. Hiszem és vallom. Mindezért a kegyelemért hálából ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy életeteket az Úrnak szentelve, már ebben a jelenvaló világban, mint az ő általa megváltottak, az ő dicsőségére élek. Ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom, és mint az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem bűneitek megbocsánatát, melyet megáld az Atya minden bűnét bánónak, Jézus Krisztus áldozatáért, ajándékba, kegyelméből. Amen. Fejezzük ki egymás felé is kiengesztelt voltunkat a környezetünkben készfogással. Foglaljuk el helyünket, és akik felkészültünk lélekben, azok járuljunk az úrasztalához a szokott rendben, az első padoktól a hátsókig mindig a fal felé indulva, véve a kenyeret, aztán a bort középen, és akkor középen visszamenve padjainkba. Az úrvacsora osztás alatt énekeljük az énekeinket, odafigyelve halkan. 443. az első énekünk, amit éneklünk. A 443. ének így kezdődik. Krisztus Atya Istennek egyetlen egy fia. Így adta nekünk Jézus Krisztus az úrvacsorát, és így éltek vele a tanítványok, hitvalló őseink, és mielőtt hazatérnénk, bátorítalak titeket a keresztény életfolytatásra a Biblia szavaival. Ha annak okáért helye van Krisztusban az intésnek, ha helye van a lélekben való közösségnek, ha helye van a szívnek és a könyörületességnek, teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egy ugyanazon indulattal lévén, semmit nem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különnek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki csak a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, amely volt Krisztus Jézusban is. Kérjük ezt helyünkről fölkelve imádságban. Adunk téged, Urunk, hogy lehajoltál hozzánk irgalmaddal. Köszönjük, hogy az életedet adtad a mi bűneink bocsánatára. Köszönjük, hogy mi megszabadulhatunk terheinktől. Köszönjük, hogy vigasztalást találunk fájdalmainkra. Köszönjük, hogy útmutatást találunk kétségeink között is. Köszönjük, hogy te velünk akarsz lenni minden nap a világ végezetéig. Kérünk, hogy segíts, hogy mi is a te kezedet fogjuk lélekben, hogy mi is a te akaratod szerint igazítsuk az életünk hétköznapjait. Segíts alázatban, bűnbocsánatban, békességben és szeretetben élnünk mindnyájunknak a hétköznapokban. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Imádságunkba foglaljuk nemzetünket is, énekeljük a szózatot.
Nincsen szám.
az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretette, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és a háború sújtotta népekre is gondolva imádságban énekeljük a 799. énekünk első és két utolsó versét. Mindig velem, Uram, mindig velem. Záró énekünk a 474. ének minden versével így kezdődik. Ó, irgalmas Isten, én könyörgésemben füledet hozzám hajtsad.